Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Németh Zoltán. A Európai Bizottság tagjai is elkezdtek gondolkodni azon, hogy miként lehetne megakadályozni külföldi, leginkább az EU-n kívüli országból érkező állami tulajdonú cégek stratégiai vállalatokba való befektetését, tulajdonszerzését. Ugye Magyarországon ez különösen aktuális most az OMV MOL vita kapcsán. Fóris Györgyel, a Bruxinfo elemzőjével néztünk a hírek mögé.
Az Európai Bizottság mandátuma kifejezetten arra vonatkozik, hogy segítse elő a tőke szabad mozgását, és semmiképpen sem arra, hogy korlátozza. Ez a legnagyobb dilemmája most az Európai Bizottságnak.
Független attól, hogy ez egy állami tőke vagy magántőke?
Független attól, alapvetően kezdetben ez volt az. Csak ne felejtsük el, hogy a régi tagországokban is, Franciaországban például, mint tudjuk, egy időben egészen nagy volt az állami tulajdonaránya, nagy cégekben, nagy vállalatokban is, miért ne lehettek volna ilyen bázisra rendelkező tőke befektetők is. Tehát régen nem akartak különbséget tenni a között, mert az kiinduló alap az volt, hogy itt tulajdonképpen az Európai Unió akkor még közös piacán azt fogjuk elsősorban lebonyolítani, aki egyébként is tagország, és aki a közös értékek, a közös elvek, a közös működési játékszabályok szerint él, működik, és nem jelent problémát, hogy ő átnyúl a másik területére.
Egy állami cég az egy állami tulajdonban van, tehát a fölött az adott kormány dönt, vagy azt az adott kormány kezeli, az állam. Hogyha ez az állam megjelenik egy másik országban, akkor, mint mondjuk Magyarországon is a MOL esetében, mondjuk egy stratégiai cég esetében, egy másik állam közvetett szerephez jut, vagy hanem közvetlen szerephez jut, egy másik állam politikájában, ha így lehet fogalmazni.
Pontosan ez az, ami most aggodalmat vált ki, tehát itt következik be a változás. 20-30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy akár a harmadik világból, akár Kínából, akár az akkori szocialista országokból, tehát Szovjetunióból is, hatalmas tőkeerővel rendelkező érdeklődők megjelenek a közös piacon. Ott, ami esetleg veszélyt jelentett, az az amerikai felvásárló, de ott viszont akkor még ugye kétpólusú világban éltünk, a politikai érdekközösség ezt mindig megoldhatóvá tette, hogy ilyen konfliktus ne alakuljon ki. Most azonban az elmúlt 10 évben rohamosan átalakult a globális világgazdasági helyzet és körkép, és mint tudjuk, megjelentek a dinamikus új gazdaságok, értve ez alatt elsősorban Kínát, Indiát, részben Brazíliát, valamint Oroszországot. Zárójelbe teszem hozzá, hogy a mostani mi témánk szempontjából ugyanilyen zavaró tényezők még a közel-közép-keleti olajsejtségek is a maguk gazdagságával, de az egy másik kategória.
Jól értem a szavait, hogy akkor itt az Európai Unió nem elsősorban a közösségen belüli tranzakciókon kezdett el gondolkodni, tehát egy unión belüli állam belép egy másik unión belüli állam területére így módon, hanem hogy egy harmadik ország így módon lép
be az EU-ba. Igen, ez azért nem volt gond, mert nem volt gond, hogy az egymás között az azonos elvek, azonos alapelveken álló országok milyen ügyleteket bonyolítanak le magáncégek, és pedig részben állami tulajdonban levő cégek között, hiszen mindenki például a közös piac alapokmányain áll, aminek egyébként is megvan az rögzített játékszabálya. A gond akkor van, hogyha állami tulajdonú, hatalmas állami piacú, netán központi, részben központi utasításos rendszerű gazdaságból érkeznek, ahogy az imént el is hangzott az ön kérdésére, olyan befektetők, akik adott esetben fölvásárolják, Németország ugye ez volt az egyik közelmúltban felmerült gond, a stratégiai védelemmel is összefügghető iparágak, szektorok, szolgáltatások egyes részeit, tulajdonképpen beteszi egy nem európai értékeken álló gazdasági rendszer valamely képviselő és politikai rendszer valamely képviselője, gazdasági entitása a lábát az európai piacgazdasági demokratikus jogon alapuló rendszer keretei közé. Itt viszont megjelenhetnek olyan szereplők, akik például stratégiai ellenőrzésre is megpróbálják kihasználni azt, hogy valamivel többséghez jutottak, vagy akár csak egyszerűen pénzmosásra, illegális fekete piachoz kapcsolódásra, meg még sok más egyébre.
Kontrollálásról beszélünk, vagy pedig megtiltásról, mert most vizuálisan nem, hogy az Európai Unió határain külső harmadik országból érkező számára egy stop tábla van lehelyezve, és azt mondják, hogy ide a belépés tilos.
Ennek van már azért létező receptje, nem egészen európai területen szokatlan ez a dolog. Az Egyesült Államokban már létezik olyan mechanizmus, létezik olyan ügynökség, amelyiknél az ilyen kétes eredetű befektetők ületeit, mielőtt azt engedélyeznék, hogy no, akkor tessék, megveheted a MOL-t, előtte megvizsgálják az illető.
Ki minősít kétes jellegű?
Mondom, egy létező, tehát létezik egy ilyen ügynökség, egy ilyen hatóság.
De mondjuk az Európai Unióban kimondanán azt meg, hogy szerintem ez egy kétes jellegű befektetés lesz.
Alaphelyzetben, hogyha ez tényleg egy európai szintű szabályozás lesz, akkor mint miként a versenypolitikában, a versenyszabályozás esetében is az Európai Bizottságnak hihetetlenül nagy jogosítványai vannak, nem kizárható, hogy az Európai Bizottság kapja meg valamelyik főigazgatósága részén, vagy itt is létrehoznak valamilyen európai szintű hatóságot. Többféle recept elképzelhető. Az is elképzelhető, hogy nem hoznak létre európai intézményt, hanem a tagországok állapodnak meg, hogy mindegyikük létrehoz hasonló kritériumok szerint működő nemzeti intézményt.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
A férfiból nővé vált transzszexuális számára az öregségi nyugdíj nőkkel egyező korban történő folyósításának megtagadása ellentétes a közösségi joggal. Így döntött az Európai Bíróság. Tehát nőként mehet nyugdíjba az a brit állampolgár, aki férfiként látta meg a napvilágot. Szatmári Zita, a Brux Info szakértője tolmácsolja a döntés részleteit.
Ehhez hasonló esettel nem foglalkozott az Európai Közösségek Bírósága, de ugye tudjuk azt, hogy a bíróságnak a jogköre az, hogy az uniós jogszabályokat, irányelveket értelmezze. Jelen esetben például értelmeznie kellett a férfiak és nőkkel való egyenlő bánásmód elvéről szóló tanácsi irányelvet.
De az, hogy valaki transzszexuális, tehát hogy operáció révén cserélt nemet, hogyha így lehet fogalmazni, az mennyibe tartozik a hagyományos nő-férfi kategóriába?
Az Európai Bíróság döntése alapján, tehát hogyha egy férfi nővé operáltatja magát, akkor az nőnek számít. De ehhez fontos lenne látni igazából az esetet magát. Az eset arról szólt, hogy volt az Egyesült Királyságban egy személy, és az Egyesült Királyságban társadalombiztosítás szempontjából a születési anyakönyvi kivonatba szereplő nem határozza meg egy személynek a nemét. És ugye a születési anyakönyvi kivonat csak elírás vagy tárgyi tévedés esetén módosítható. A transzszexuális esetében, tehát a beavatkozás után a nemüket nem változtathatják meg az anyakönyvi kivonatban.
Erre utaltam a kérdésemmel is, hogy akkor ez egyfajta különleges esetnek minősül, hogy anyakönyvileg még más nemi identitása, illetve más nemhez tartozott akkor a kérelmező.
Igen. A kérelmező anyakönyvileg más nemhez tartozott, tehát férfi volt. Létezik azonban egy nem elismeréséről szóló törvény, ami lehetővé teszi a transzszexuálisok számára a nem elismeréséről szóló igazolást, tehát mondjuk egy operáció után, és ez minden hivatalos eljárásnál egy adott dokumentum, ami az ő nemi azonosságát mutatja. Viszont ez a konkrét személy, akit úgy hívtak, hogy Sarah Margaret Richard, ő férfiként volt anyakönyvezve, ezért férfiként az Egyesült Királyságban 65 éves kortól mehetett volna nyugdíjba, ő viszont szeretett volna már 60 éves korától kezdve nyugdíjba menni, hát ők nyugdíjba mehetnek, és ez elutasította részére a munka és nyugdíjügyi minisztériuma azzal, hogy még nem töltötte be a 65. születésnapját, mert ők azt nézték, hogy az anyakönyve szerint milyen nemű, és hogy milyen kort kellett volna elérnie. És ez volt az a probléma, ami végül az Európai Bíróság elé került, és ezzel kapcsolatban tárgyalta a bíróság azt, hogy hogyan kell a férfiak és nőkkel való egyenlő bánásmód elvéről szóló irányelvet értelmezni, és hogy jelen konkrét esetben milyen helyes volt az eljárás, amit a munkaügyi minisztérium alkalmazott, vagy pedig nem.
Ha jól értem a szavait, akkor az Európai Bíróság végsősoron a jelen állapotra tette le a voksát, tehát már ezt a korábban férfit most már nőként kezelte az operáció után, és a nőknek megegyező, tehát a nőknek szóló jogokat biztosította a számára.
Igen, egyértelműen ez volt az ítéletben, hogy az az eljárás, amit a munkaügyi minisztérium az Egyesült Királyságban alkalmazott, az ellentétes a közösségi joggal, tehát az nem egyenlő elbánást biztosít, mert el kell ismerni azt, hogy valaki az operáció után más neművé vált, és nem pedig az anyakönyvi kivonatba szereplő nem számít azzal kapcsolatban, hogy ő mikor léphet célba.
Egyébként mennyi ideig tartott ez az eljárás, vagy még megszületett ez a döntés?
Ez az eljárás több mint egy évig tartott.
Hogyan jutottak el eddig az ítéletig?
Meg kellett vizsgálni azt, hogy az 1978-ban hozott tanácsi irányelv az egyenlő elbánás elvéről mit mondott ki. És a bíróság emlékeztetett arra, hogy senkit nem érhet a neme alapján hátrányos megkülönböztetés, ezek után megvizsgálták azt is, hogy még akkor sem lehet megkülönböztetést alkalmazni, hogyha az érintett személy neme megváltozik az élete során.
Egyébként ehhez hasonló jogokat, pontosabban egyáltalán jogokat élveznek-e a homoszexuálisok?
Az uniós rendelkezés nem szól a homoszexuális jogokról, ezek nemzeti jogok. Az Európai Bíróság csak azt vizsgálja, hogy nemzeti jogszabályok összeegyeztetők-e a közösségi célokkal és elvekkel.
Tehát akkor itt konkrétan az Egyesült Királyság versus Európai Unió állt.
Igen, igen, itt egyértelműen az Egyesült Királyság egyes minisztériumának eljárását vizsgálták, arra vonatkozóan, hogy megfelelte egy uniós elvnek, egy közösségi jogszabálynak, igen.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli Hét 43. adását hallották. Ha lemaradtak volna a műsorról, a mostani és a korábbi adásokat is meghallgathatják, vagy letöltetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Jövő este 8 órától a brüsszeli bürokrácia vakációzásáról, az első fél év legfontosabb uniós eseményeiről hallhatnak újra Nagy Tamás kollégámtól. Ezúttal Németh Zoltánt hallották. A viszonthallásra!